Dicsőséges bevonulás, ünnepi, de nem az ünnepért, a szenvedésért, a halálért. Ezért megy Jézus Jeruzsálembe, ezért van virágvasárnap passió, szenvedéstörténet, mert erre készült, ezért jött, és mintegy a nagy hét első napja összefoglalja az egész nagy heti eseményt, amit át fogunk élni külön-külön részleteiben, hogy a szenvedésből, a keresztútból eljussunk a feltámadásig. Hogy a saját szenvedés útunk, keresztutunk is, az újrakezdés, az újjászületés a feltámadás titkát élje meg.
A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése Szent Lukács szerint. Amint elérkezett az óra, asztalhoz telepedett a 12 apostollal együtt. Így szólt hozzájuk.
Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában.
Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és így szólt.
Vegyétek, osszátok el magatok között. Mondom nektek, nem iszom a szőlő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa.
Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte, és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal.
Ez az én testem, amelyet értetek adok, ezt tegyétek az én emlékezetemre.
Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és ezt mondta.
Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek, kiontanak. De nézzétek, az áruló keze is rajta az asztalon. Az emberfia ugyan elmegy, de jaj annak az embernek, aki elárulja.
Erre kérdezgetni kezdték egymást, ki az közülük, aki ilyet tesz. Majd versengés támadt köztük, hogy melyikük nagyobb. Erre ezt mondta nekik.
A királyok uralkodnak a népeken, s akiknek hatalom van a kezükben, jótevőknek hívatják magukat. Közöttetek ne így legyen. A legnagyobb legyen olyan, mintha legkisebb volna, az előjáró pedig, mintha szolga volna. Mert ki nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki felszolgál? Nyilván az, aki az asztalnál ül. Én mégis úgy vagyok köztetek, mintha szolgátok volnék. Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban, ezért adom át nektek az országot, mint ahogy atyám nekem áttatta, hogy majd asztalomnál egyetek és igyatok országomban, és trónon ülve ítélkezzetek Izrael 12 törzse fölött. Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát. De imádkoztam érted, nehogy megfogyatkozz a hitedben. Amikor megtérsz, te erősíted majd meg testvéreidet.
Uram, készen vagyok rá, hogy börtönbe, sőt még a halálba is kövesselek.
Péter, mondom neked, mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor letagadott, hogy ismersz.
Aztán tovább beszélt hozzájuk.
Amikor elküldtelek benneteket erszény, tarisznya és saru nélkül, szenvedtetek-e hiányt valamiben?
Semmiben.
Most azonban, akinek van erszénye, vegye elő, ugyanúgy a tarisznyáját is, akinek pedig nincsen, adja el a ruháját és vegyen rajta kardot. Mondom nektek, be kell következnie annak, amit az írás rólam mond. A gonosztevő közzé számították. Sorsom beteljesedik.
Uram, nézd, van itt két kard.
Erre csak annyit mondott.
Elég.
Ezután kiment, és szokása szerint elindult az olajfák hegyére. A tanítványok is elkísérték. Amikor odaért, kérte őket.
Imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek.
Aztán odébb ment, úgy egy kőhajításnyira, és térdre borulva imádkozott.
Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely, de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied.
Megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Aztán abba hagyta az imát, és visszament a tanítványokhoz, akik közben elaludtak bánatukban. Rájuk szólt.
Miért aludtok? Keljetek fel, és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek.
Mielőtt még befejezte volna szavait, egy csapat érkezett. Júdás vezette, egy a 12 közül. Jézushoz közeledett, hogy megcsókolja. Jézus megkérdezte.
Júdás, csókkal árulod el az ember fiát?
Amikor a tanítványok látták, hogy mi készül, megkérdezték.
Uram, kardot rántsunk ellenük?
Egyikük mindjárt le is sújtott a főpap szolgájára, s levágta a jobb fülét. De Jézus így szólt.
Hagyjátok, elég.
Aztán megérintette a szolga fülét, és meggyógyította. Az ellene kivonult főpapoknak, a templomőrség tisztjeinek és a véneknek pedig ezt mondta.
Mint rabló ellen, úgy vonultatok ki kardokkal és dorongokkal, amikor naponta ott voltam a templomban veletek, nem vetettetek rám kezet. De ez a ti órátok, a sötétség hatalmáé.
Elfogták, és a főpap házába vitték. Péter messziről követte. Az udvar közepén tüzet raktak, és körbeülték. Péter is közéjük ült. Egy szolgáló meglátta, hogy ott ül a tűznél. Szemügyre vette, aztán megjegyezte.
Ez is vele volt.
De tagadta.
Asszony, nem is ismerem.
Nem sokkal ezután egy másik vette észre.
Te is közéjük tartozol.
Péter tiltakozott.
Ember, nem tartozom.
Alig telt el egy óra, más valaki bizonygatta.
De igen, ez is vele volt, hisz galileai.
Ember, nem tudom, mit beszélsz.
Még ki sem mondta. Már is megszólalt a kakas. Az úr megfordult, rátekintett Péterre. Péternek eszébe jutott, mit mondott neki az úr. Mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor megtagadsz. Kiment, és keserves sírásra fakadt. Az emberek pedig, akik őrizték Jézust, csúfot űztek belőle, és bántalmazták. Befötték a fejét, és kérdezgették.
Találd el! Ki ütött meg?
És mindenféle szitkokat szórtak rá. Mihelyt megvirradt, összegyűltek a nép vénei, a főpapok meg az írástudók, és tanácsuk elé állították.
Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk!
Ha megmondom is, nem hiszitek el. Ha pedig kérdezlek benneteket, nem feleltek. De az emberfia mostantól fogva, Isten hatalmának jobbján fog ülni.
Tehát te vagy az Isten fia?
Ti mondjátok, hogy én vagyok.
Mi szükségünk van még tanúkra? Magunk hallottuk a saját szájából.
Ezzel fölkerekedett egész sokaságuk, és Pilátushoz kísérték. Ott vádolni kezdték.
Azt tapasztaltuk, hogy fellázítja népünket. Megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak. Azt állítja magáról, hogy ő a Messiás király.
Te vagy a zsidók királya.
Magad mondod.
Pilátus erre kijelentette a főpapoknak és a népnek.
Semmiben nem találom ezt az embert bűnösnek.
De azok erősködtek.
Tanításával fellázítja a népet, Galileától kezdve egészen Júdeáig.
Ennek hallatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileába való-e. Amikor megtudta, hogy Heródes uralma alá tartozik, elküldte Heródeshez, aki azokban a napokban épp Jeruzsálemben tartózkodott. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Régóta szerette volna látni, mert sokat hallott felőle, s remélte, hogy valami csodát tesz a jelenlétében. Sokat faggatta, de nem méltatta feleletre. A főpapok és az írástudók is elmentek, és hevesen vádolták. Heródes udvarával együtt gúnyt űzött belőle, csúfságból fehér ruhába öltöztette, aztán visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek, bár azelőtt haragban voltak. Pilátus ismét összehívta a főpapokat, a véneket és a népet, és így szólt hozzájuk.
Elém vezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben kihallgattam, de az ellene felhozott vádak közül nem találtam egyben sem vétkesnek, és Heródes sem, mert lám, visszaküldte hozzám. Láthatjátok, semmi olyat nem követett el, amiért halált érdemelne. Megfenyítem hát, és szabadon bocsátom.
Az ünnep alkalmával szabadon kellett bocsátania egy foglyot. Az egész nép ezt ordította.
Vessze el, bocsáss szabadon Barabást!
A városban lázadás tört ki, és Barabás gyilkosság miatt került börtönbe. Pilátus ismét hozzájuk fordult, mert szabadon akarta bocsátani Jézust. De tovább ordítoztak.
Keresztre! Keresztre vele!
Harmadszor is megkérdezte.
De hát mi rosszat tett? Semmi vétket nem találok, amiért halálra kellene ítélnem. Megfenyítem és szabadon bocsátom.
De azok nem tágítottak, hanem egyre elszántabban, egyre hangosabban üvöltötték, hogy feszítse keresztre. Erre Pilátus úgy határozott, hogy enged követelésüknek. Szabadon engedte hát kérésükre azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe, Jézust meg kiszolgáltatta nekik akaratuk szerint. Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult.
Jeruzsálem leányai, ne engem sírassatok, inkább magatokat és gyermekeiteket sírassátok, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani, boldogok a meddők, akik nem szültek, nem szoptattak. Akkor majd unszolni kezdik a hegyeket, omoljatok ránk, és a dombokat takarjatok el. Mert ha a zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának?
Két kivégzésre ítélt gonosztevőt is vittek vele. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet koponya helynek hívtak, ott fölfeszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig azt mondta.
Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.
Ruháján sorsot vetve megosztoztak. A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak.
Másokat megmentett, most mentse meg magát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.
Gúnyt üztek belőle a katonák is. oda mentek, és ecettel kínálták.
Ha te vagy a zsidók királya, szabadíts meg magad!
Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot tettek. Ez a zsidók királya. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta.
Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad, és minket is.
Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk, de ő nem csinált semmi rosszat. Jézus, emlékezzél meg rólam országodban.
Bizony mondom neked, még ma velem leszel a mennyben.
A 6 óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a 9 óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott.
Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.
E szavakkal kilehelte lelkét. Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, s azt mondta.
Ez az ember valóban igaz volt.
És az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verte, és szétoszlott. Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva látták mindezt. Volt egy József nevű tanácsos, derék és igaz férfi, Júdea Arimatea nevű városából származott, és maga is várta az Isten országát. Tagja volt a tanácsnak, de nem értett egyet a határozattal és az eljárással. Ez elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Aztán levette, gyolcsba göngyölte, és sziklasírba helyezte, ahol még nem feküdt senki. A készület napja volt, a szombat már beállóban. A Galileából érkezett asszonyok és elmentek, és megnézték a sírt, hogyan helyezték el benne a holttestet. Hazatérőben illatszereket és keneteket vásároltak, a szombatot meg a parancs szerint nyugalomban töltötték.
Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Jézus!
A nagy hét liturgikus üzenete, a nagy szenvedésről és a nagy szeretetről szól. Nincs ez a szívünkben. Ez az Isten ajándéka, amelyet kívülről kell befogadnunk, jelen lennünk benne. Az életben vannak nagyon fontos helyzetek, ahol nem kell okoskodni, ahol nem kell megfejteni a pillanatot, nem kell elhatározásokat tenni, egyszerűen jelen kell lenni. ha engedni, hogy az az üzenet, az a látvány, az a hang, az a dallam, az enyém legyen. Akár egy szép zenét hallgatunk, akár egy szép tájat látunk, csak hagyni kell, hogy az üzenete bejusson a szívembe. Így kell átélni a nagy hetet. Nem kell megfejteni most semmit, nem kell kitalálnunk, hanem jelen lenni itt a liturgián, nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat este, különleges, egy évben csak egyszer megjelenő üzenetek, de rólunk van szó. És most ebben a nagy hétben, ebben a nagy szenvedésben, nagy szeretetben, nekünk a katolikus egyházban különlegesen is igazzá válik az, hogy embernek, személynek, családnak, közösségnek, egyháznak újra és újra meg kell újulni, újjá kell születni ez a húsvét, ez a feltámadás. Most, amikor az egyház élére egy olyan pápa került, aki néhány nap után megmutatta, hogy egy egészen újat akar, új stílusban, új módon, új külsővel, új belsővel, akkor ezt kell megélnünk. Nem azt jelenti, hogy eddig rossz volt, sem az egyház életében, sem a személyes életünkben. Eddig is a világ legkiválóbb emberei voltak a katolikus egyház élén, de most, ebben a korban őrá van szükség, erre az üzenetre, erre a jelenlétre, akik interneten, újságokban követik. Csak gondoljunk arra a hihetetlen, megfejthetetlen fordulatra, hogy a világ médiája Magyarországon is az egyházról csak rosszat volt hajlandó írni. Soha semmi jót. És elnézést, jól értsük, Debrecenben a Napló címoldalán a pápa arcképe van. Megfejthetetlen ez a fordulat. De valószínű, hogy a világ már nagyon várta valami mély belső üzenetnek a teljességét. És ennek az újnak mi vagyunk a hordozói, mi vagyunk a továbbadói. És ezt kell nekünk így megélnünk a nagy héten, hogy valóban ne csak egy szokásos ünnep hét legyen, hanem tényleg húsvét, tényleg egy újrakezdés, egy új lendület, egy új arculat, feltámadás. Nem a másikba, nem a környezetemben, itt belül a szívemben. Merjünk elcsendesedni, merjünk magunkba nézni, elővenni a szentírást, imakönyveket, keresztutat, jelen lenni itt a liturgián, mert ahogyan a pápa életében, ahogy közösségek életében, a személyes életünkben is a Szentlélek meg fogja mutatni ennek az új húsvétnak, ennek a feltámadásnak nagy-nagy kincseit, örömeit, gazdagságait.